Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, és örülök, hogy itt vagyunk ennyien, a nem túl szép idő ellenére is. A 117. zsoltárunkat énekeljük most Isten tiszteletünk elején együtt. Helyünket elfoglalva a 377. dicséretünket keressük meg, folytassuk tehát Isten tiszteletünket a 377. énekünk mindhárom verszakának éneklésével.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Sámuel próféta második könyvéből, a harmadik fejezetből hangzik hozzánk, az első versből, a 6-tól a 12-ig, illetve a 17-tól a 19-ig terjedő versekből a következőképpen.
Hosszúra nyúlt a háború Saul háza és Dávid háza között. Dávid egyre jobban erősödött, Saul háza pedig egyre jobban gyengült. Míg a hadakozás tartott Saul háza és Dávid háza között, Abnér erősen kitartott Saul háza mellett. De volt Saulnak egy Rikpa nevezetű másodrangú felesége, aki Aja leánya volt. Egyszer ezt mondta, Isbótes Abnérnak, miért mentél be apám másodrangú feleségéhez? Abnér nagy haragra robbant, Isbóset beszéde miatt, és ezt mondta. Hát a judai kutya fejedelme vagyok én, amikor én hűségesen bánok apádnak, Saulnak háza népével, rokonával, híveivel, téged sem engedtelek Dávid kezébe jutni. Akkor te számon kéred bűnömet ezzel az asszonnyal. Úgy segítse meg az Isten Abnért, most és ezután is, ahogyan én is megteszem azt, amit esküvel ígért meg neki az Úr Dávidnak. Elveszem a királyságot Saul házától, és felállítom Dávid trónját Izraelben és Júdában, Dántól Bérsebáig. Isbóset semmit sem mert felelni Abnérnek, mert félt tőle. Követeket küldött azért Abner Dávidhoz, hogy ezt mondják a nevében. Kié az ország? Kös velem szövetséget, én is veled leszek, és hozzád fordítom egész Izraelt. Hadd adjunk neked, mennyi édesatyánk, hálát azért, hogy hétről hétre összegyűjtesz bennünket a te házadba. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy gondod van ránk, hisz úgy szeretsz minket, bűnöseket, ahogyan vagyunk. Segíts, hogy a világ zaját hátrahagyva csak rád figyelhessünk. Úgy kérünk, tisztítsd meg szívünket, tedd igédet befogadó szívvé. Add szent lelked vezetését, és tartsd meg bennünket a te utadon. Légy szent lelked által mindazokkal, akik összegyűltek a te magasztalásodra. Áld meg az ige hirdetőket, és minket hallgatókat is. Jézus Krisztus keresztfaláláért kérünk, hallgass meg minket akaratod szerint. Amen.
Helyünket foglaljuk el most, és a 235. dicséretünk 4. verszakát énekeljük, készüljünk így Isten üzenetének hallgatására. Isten igéje még a Sámuel második könyve 3. fejezetéből hallott szakasz mellett Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből hangzik hozzánk a 2. rész 14., 15. és 16. verseiből a következőképpen. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Dietrich Bonhoeffer, a 20. századi német mártír teológus 1932-ben a Berlini Egyetem reformációi megemlékezésén mondta igehirdetésében a következőket. Az az egyház, amely ma reformációt ünnepel, s nem hagy nyugtot az öreg Luthernek, idézi szavait, énekli az erős várunkat, és hajtogatja a Bunszi mondatot, itt állok, másként nem tehetek. Tudja meg, hogy a protestantizmus ott kezdődik, amikor az egyház meghallja ura panaszát, van valami panaszom ellened. És ott folytatódik, amikor jól válaszol, uram, másként fogok tenni. Ma is fontos kérdés az, hogy ott van-e bennünk erre a készség. Bennünk, akik az Isten házában lehetünk, akik hallgathatjuk igéjét, akik készülünk a reformáció ünnepi istentiszteletre, amely majd lesz szerda este, hogyan ünnepeljük mi egyáltalán a reformáció ünnepét? Mit jelent számunkra? Visszaemlékezést? Évszázadokkal ezelőtti európai történelmi eseményekre? Büszkeséggel vegyes jó érzést, hogy a reformáció szellemei örökösei közé tartozónak vallhatjuk magunkat. Vagy ennél többet is. Ott van bennünk is a megújulásra való készség. De mit jelent ez egyáltalán? És mi akadályozhatja a kialakulását, vagy hogyan erősödhet meg bennünk a készség a megújulásra, a reformációra? Ezeket gondoljuk végig most ezen a mai istentiszteleten, a felolvasott igeszakaszok alapján. Az első kérdésünk tehát az, hogy miért is van szükség a reformációra? Azért, mert a történelem elején, megfoghatatlan távolságban már, de történt egy nagy deformáció, egy nagy elfordulás. Isten azt mondta az embernek, itt van a kert, és most az Édenkertjéről van szó, annak gyümölcseiből bátran egyél, de egy fa gyümölcse tilos. Az ember pedig azt mondta erre, nem, nekem az kell, amire én vágyok. Aztán Isten azt mondta, hogy őrizd, gondozd, vigyázd ezt a kertet. Az ember pedig azt mondta, használd ki a föld minden energiáját, fordítsd a magad hasznára, és ne törődj azzal, hogy mi milyen következménnyel jár együtt. Isten azt mondta az embernek, illetve az emberről, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. De az ember, amikor baj lett, akkor rögtön az Istentől kapott társat kezdte el vádolni, és őt tette felelőssé a maga bűnéért is. És ez az emberi indulat, ez csak halmozódott a szívben, és megszületett a szörnyű bűn, Kain testvérgyilkossága. És folytatódik azóta is a nagy deformáció, még Isten kiválasztott népe életében is. Gondoljunk csak az Ószövetségre. Gondoljunk arra, amiket ott olvashatunk, hogy Isten választott népe hányszor fordult el Urától, és hányszor a megszentelt prófétai beszéd helyett hamis proféták szavára hallgatott, és az igaz Isten tisztelettől odafordult a néma bálványok szolgálatához. Hát ezért van szükség reformációra. Nem csak akkor, évszázadokkal ezelőtt volt szükség arra, hanem úgy tűnik sajnos újra és újra szükség van folyamatosan újraformálni, újra alakítani azt, amit Isten elgondolt. A Sámuel második könyvéből hallott szakasz is igazából valami ilyesmiről tudósít, hogy ott az Isten választott népe tagjai között voltak olyanok, akik nem vették komolyan azt, amit az Isten elgondolt, amit az Isten akart. Igazából Izrael népe történetének ez egy elég gyötrelmes időszaka volt. Csatát vesztettek az ellenséggel szemben. A királyuk, Saul is meghalt. Ki foglalja el a trónt utána? Júda férfiai Dávidot kentik fel királyukká. Saul hadseregparancsnoka, tehát a meghalt király hadseregparancsnoka Abner azonban, Saul egyik fiát, Isbósetet teszi Izrael királyává. Nagyon feszült a hangulat, érthetően. Annyira, hogy háború robban ki Izrael és Júda között. Testvérháború, amelynek nem kevés halálos áldozata is lesz. És mindez úgy történik, hogy ezt megelőzően Isten már utasította az ő prófétáját, Sámuelt arra, hogy Dávidot kenje fel királyá, mert Dávid lesz Saul után az ő népének a királya. Isten akarata tehát ez volt, hogy Saul után Dávid legyen népe királya. Mert Isten az Úr, akinek terve van az emberiséggel, és ebben a tervben nagyon komoly szerepet szánt az ő választott népének, a zsidó népnek, hogy ők mondják el és mutassák be, hogy ki is Isten, és mit akar Isten az emberrel. Ezt azonban csak úgy tudják megtenni, hogyha figyelnek Urukra, Istenükre, és engedelmeskednek neki. De hát a mai népére is ez bízta Isten. Nem véletlenül olvastuk a másik igét, amely Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből hangzott hozzánk, amelyben arról van szó, hogy ragyogtok, mint csillagok a világban. A csillagok támpontot jelentettek régen a helyes irány, a helyes út megtalálásában. Segítünk mi így az embereknek a tájékozódásban? Mi, akik keresztényeknek valljuk magunkat? Hogy ki Isten? Hogy ki is az ember, hogy kik vagyunk mi valójában? És hogy hogyan akar Isten hozzánk, emberekhez viszonyulni? Meg hogy honnan is indulunk, és hová tartunk, és van-e jövőnk? Tudunk mi, akarunk mi erről beszélni a körülöttünk lévő embereknek, Isten igéjével, az evangéliumot továbbadva? Egy helyen azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy Isten igéje nélkül elvadul a nép. Hát ezért is szükség van arra, hogy minél többen mondják, hirdessék az Isten szavát. Mert anélkül eltorzul a gondolkozásunk, elszaporodnak a tévedések, megszokjuk a bűnt, és már nem is tűnik bűnnek az, ami pedig az. Isten igéje nélkül összekuszálódnak az emberi kapcsolatok, elhatalmasodik a gonoszság, ahogy mindezt ma is megtapasztalhatjuk magunk körül. De amikor Isten igéje megszólal, amikor valóban Isten szava szólal meg, akkor az viszont, mint egy reflektor belevilágít a szívünkbe, sőt, belevilágíthat a közéletbe, és akkor lelepleződnek a torzulások, a visszásságok. És az ige, amit befogad az ember a szívébe, az bűnbánatra, sőt, bűnvallásra indítja, és erőt is ad ahhoz, hogy abba hagyja azt, ami rossz az ember. Valamikor iskolás koromban énekeltem, és biztos mi is énekeltük már, hogy csillagok, csillagok, ragyogjatok, a szegény legénynek utat mutassatok. Úgy eszembe jutott közben, hogy most ebben az összefüggésben is lehet és kell biztatni egymást is, hogy igen, mint csillagok ragyogjunk, és mutassunk utat a szegény legényeknek. De hát akkor tudunk csillagként ragyogni, ha az élet igényére figyelünk. Isten szent lelke ezt odaíratta Pál apostollal, hogy igen, ragyogtok, mint csillagok, és ne felejtsétek el, hogy Krisztus követőként ti így élhettek. De akkor tudtok ragyogni, ha figyeltek az élet igényére. Az élet igényére figyelés pedig nem csupán csendes szemlélődést jelent, hanem a hozzávaló szüntelen igazodást is, amely pedig változást és változtatást is kívánhat tőlünk. És nem egyszer ezt is igényli tőlünk. De vajon mi akadályozza az erre való, tehát a változásra, a megújulásra való készség kialakulását egyáltalán bennünk? A felolvasott bibliai szakasz, és most a Sámuel könyvéből hallottakra gondoljunk, szereplői közül Abnér, Saul hadsereg parancsnoka az, akinek a döntései és a története egyáltalán, a döntésének a következményei jól szemléltetik ezt. Ezért hát gondoljuk ezt végig, de úgy, hogy olyan jó lenne, hogyha közben, hogy a saját életünkre tudnánk vonatkoztatni mindazt, amit Isten szent lelke meg akar mutatni most nekünk. Saul király, hallottuk már, hogy elesett a csatában, és ennek következtében kialakul ez a válságos helyzet ott. És úgy tűnik, hogy ebben a válságos helyzetben Abnér az, akinek helyén van az esze. Magához ragadja a vezetést és a kezdeményezést. Hogyha ma álláshirdetésre jelentkezne, akkor elképzelhető, hogy az esélyesek közé kerülne be a céltudatossága miatt, meg az önálló munkavégzésre való alkalmassága miatt. Ezek a jó tulajdonságok, mert ezek végül is magukban jó tulajdonságok voltak miatt. És maga Dávid is úgy emlékezik meg róla később, hogy nagy fejedelem volt ez az Abnér. Csak pontosan a cél, amelyet el akart érni Abnér, nem volt helyes. mert Istennel éppen szembe ment. Hiszen Isten Dávidot választotta ki királynak Saul után, annél pedig hallottuk, hogy Saul fiát Isbósetet tette meg királyá. Így olvastuk, míg a hadakozás tartott Saul háza és Dávid háza között, Abnér erősen kitartott Saul háza mellett. De hát hűséges volt és maradt Saul házához. Megint csak mondhatnánk, hogy de hát ez még erénye is Abnérnak. De nem, Isten ellenében. A Szentírás is tanít valóban az álhatatosságra, meg a hűségre, de mindenek előtt Isten iránti hűségre. Az ő akarata képviselésében és munkálásában való kitartásra buzdít bennünket Isten az ő igéjében. És ezen az úton Isten megítélheti életünk egy szakaszát, megítélhet bizonyos tetteinket, vagy életformánkat. És ilyen esetekben nem gerinctelenség, vagy következetlenség a felismert új utat követni, hanem éppen a felismert új elfogadásában mutatkozik meg az Isten iránt való hűségünk. Vajon a mi mostani törekvéseink, célkitűzéseink, fáradozásaink Isten szerintiek? Vagy mi is szembe megyünk vele? Abnérnak ez a hamisan értelmezett hűsége, hogy Saul házához maradt egészen sokáig hűséges, sok szenvedést zúdított Isten népére. De hát miért is ragaszkodott ennyire Abnér Saul házához, vagy inkább azt kell mondani, hogy a saját elképzeléseihez, célkitűzéseihez? Úgy tűnik, hogy a hatalom az nagyon is kedves volt Abnér számára, hogy nagyon megszerette a hatalmat, amelyet a kezébe vett és a kezébe tarthatott. Ő az, aki Saul fiát Isbósetet a trónra segíti. És úgy tűnik, hogy tényleg a kezében összpontosul a hatalom, sőt, a befolyása, a hatalma egyre jobban nő, megerősödik. Bár a korona után nem nyújtotta ki a kezét, de valójában Isbósed csak egy báb király maradt Abnér mellett. És Abnérnek a hatalmát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy amikor Isbósed, aki a király igazából, rákérdez Abnér egy bűnére, akkor Abnér szemtől szembe megmondja neki, hogy én tettelek téged királlyá, és most én is veszem el tőled a királyságot. Pedig kiderül, hogy tudja, valóban bűn volt, bűn az, amit ő elkövetett, és amit Isbósed szóvá tett. De úgy látszik, valahogy úgy gondolkozott ez az Abnér, hogy nekem minden szabad. És hogy felcsattan, amikor meghallja Isbósed kérdését. Valójában Abnért emberi indulatok vezették akkor is, amikor Saul fiát tette meg királlyá Isbósedet, de akkor is emberi indulatok vezették, amikor elvette tőle a királyságot. Hiszen amikor királlyá tette, akkor ezt annak a tudatában cselekedte, hogy tudta, Isten akarata más, és mégis semmibe vette Isten akaratát. És most pedig, amikor azt mondja, hogy én fogom elvenni is a királyságot tőled, és Bósett, akkor valójában fölébe helyezi magát az Isten ígéreteinek. Azaz, Abnér nem eszköz akar lenni az Isten terve megvalósulásában, hanem Isten helyére akar odaállni. És az is kiderül, hogy az Isten szava nem útmutatás számára, hanem fegyver, ráadásul olyan fegyver, amelyel igazából az őt ért sérelmet akarja megbosszulni, annak, tehát erre a megbosszulásra használja fel az igét, az Isten szavát fegyverként. És minden bizonnyal ezért kellett aztán Abnélnak elbuknia, amiről tudósít Isten igéje, hogyha olvassuk tovább. Sok jó tulajdonsága ellenére is. És az is kiderül úgy, hogy a Dávid királyság az nem Abnértól függ. Lehet, hogy ő így gondolkozott. De Isten állítja fel Dávid királyi székét. Abnélnak ez a döntése, amikor elveszi a királyságot Isbósettől, valójában nem sokat ér, mert nem Isten iránti engedelmességből, hanem bosszúból született meg. Most, amikor így végig gondoltuk, hogy Abnér hogyan is viszonyult Istenhez, magához, Istennek az akaratához. Aztán láttuk, hogy mennyire fontos volt számára a hatalom. Akkor tegyük hát fel újra a kérdést, hogy a megújulásra, egyáltalán a reformációra való készséget mi akadályozhatja meg? És most már gondoljunk úgy saját magunkra, a saját életünkre. Hát, hogyha nem akarom, nem engedem, hogy Isten Úr legyen az életem felett. Hogyha magamat istenítem, és másoktól is elvárom ezt, hogy ők is így tekintsenek rám. Hogyha úgy ragaszkodom a saját kis hatalmamhoz, mint ahogy Abnér is ragaszkodott a maga hatalmához. És ráadásul a hatalomvágy, az nagyon el tudja torzítani az embert. Abnér története is mutatja ezt is. Míg a felelősség érzetet is el tudja altatni az emberben. Azt olvastuk itt, hogy hosszúra nyúlt a háború Saul háza és Dávid háza között. Ha elolvassuk az egész történetet, akkor meglátjuk, hogy igazából ez a véres háború egy harci játékkal kezdődött. A Földközi-tenger térségében a párviadal az többnyire a harc kezdetét jelentette. Az egyéni vagy csoportos párviadalt az követte aztán a seregeknek az összecsapása. És Abnér ott akkor egy ilyen párviadalt, egy ilyen harci játékot kezdeményez. És hogyha az előbb elmondottakra gondolunk, akkor lehet Abnérnek a szavait harci kihívásnak is tekinteni. De az egész tudósításból ugyanakkor meg mégis arra lehet következtetni, hogy egyik félnek sem, tehát Abnérnak sem, és Dávid hadsereg parancsnokának, Joábnak sem állt szándékában egy olyan nagyméretű testvérharc, mint ami aztán végül is kibontakozott. Ahogyan aztán a bajvívók összecsaptak, az összecsapásukban ott volt az a feszültség, amely feszültség igazából uralta akkor az egész társadalmat, az egész országot. És egy ennyire ellenséges hangulatban nem lett volna szabad játszani a tűzzel, mert az ember élete, nagyon jól tudjuk, hogy nem játék. És a veszedelmes indulatok felébresztése tragédiákhoz vezet. Abnérnak, akinek oly sok hatalom volt a kezében, mindezt végig kellett volna gondolnia. Azelőtt, hogy ezt mondta volna, hogy na akkor állítsunk oda ki katonákat, és harcoljanak egymás ellen ilyen párviadal formájában. És látszik itt a történetében, hogy a hatalom az milyen torzulást tud okozni, és hogy mennyire felelőtlenné is tehet, vagy adott esetben közömbössé. S vajon nem látjuk-e ezt is magunk körül mi is sokszor? Hogy emberek a saját kis hatalmi harcaik, a versengések közben mennyire felelőtlenné és közömbössé válnak. Bár mi, akik Isten igéjét ismerhetjük és hallhatjuk, és akik közösségben élhetünk vele, bár tudnánk megmutatni, hogy lehet másképpen élni, bár tudnánk, mint csillagok valóban ragyogni, ragyogni úgy is, hogy az életünk, a magatartásunk arról beszéljen, hogy igen, nekünk mennyire számít a másik ember élete, a másik ember öröme, a másik ember üdvössége, hogy van-e üdvössége, van-e örök élete, és hogy mi ezt szeretnénk munkálni. De hogyan is válhatunk hát akkor ilyen csillagokká? Hogyan is erősödhet meg bennünk a készség a megújulásra? A történet egy másik szereplőjére pillancsunk most, és ez a másik szereplő pedig Dávid, aki kicsit a felolvasottak közben úgy a háttérbe szorul, de Dávidról tudjuk azt, hogy ő Istent kérdezte újra meg újra, az ő akaratát kereste. A királyságot is Isten kezéből fogadta el. És bár igen, Sámuel próféta felkente őt már királlyá régebben, de türelmesen megvárta, amíg Isten beteljesíti az ő ígéretét, és Isten készíti el neki tényleg ott a helyet a trónon. És újra a különböző élethelyzeteiben odafordult az Úrhoz, és megkérdezte, hogy mit cselekedjek most. Vagyis Dávid valóban átadta az élete feletti uralmat Istenének. És igen, ez nagyon-nagyon fontos kérdés számunkra is, hogy átadtuk-e az uralmat Istennek az életünk fölött. Mert ha átadtuk, akkor Szent Lelke által ő a tisztulást, megtisztulást, a megújulást szüntelen munkálni tudja bennünk, és munkálni is akarja bennünk. Legyen most számunkra segítségül néhány kép ahhoz, hogy végig tudjuk gondolni, vajon mi hol tartunk, hogy vajon mi átadtuk-e a vezetést, az életünk irányítását igazán Istennek. Ezek a képek valószínűleg többünk számára ismerősek, hiszen más gyülekezeti alkalmakon és az egyik csendes hetünkön is már mutattam ezeket a képeket, de nézzük meg együtt, és azok a testvérek is hadd láthassák, akik még nem találkoztak semmilyen formában ezekkel a képekkel. Mert ezek a képek igazából azt szemléltetik, hogy milyen az az állapot, amikor az ember az uralmat még nem adta át Istennek, az Úr Jézus Krisztusnak. És aztán milyen az, amikor tényleg új lehet ő az életünk fölött is. Ezen az első képen azt látjuk, hogy ott ül egy széken egy ember, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy igen, kényelmes pozícióban. És itt egy olyan emberről van szó, aki nagyon jól tudja, hogy mit akar ő. És azt is tudja, hogy a céljai eléréséhez, az akarata megvalósításához kiket akar felhasználni, hogy hogyan fogja ezt majd elérni, vagyis egy olyan emberről van szó, aki a maga ura. És most itt gondolhatunk a történetünkből Abnérra, Saul hadsereg parancsnokára, aki úgy viselkedett itt, hogy kihagyta a számításból, a számításából Isten akaratát, és amit ő elgondolt, azt akarta megvalósítani. És azt látjuk, hogy a körön kívül ott van egy kereszt, ez a kereszt az Úr Jézus Krisztust jelképezi, vagyis azt jelenti, hogy ez az ember éli a maga életét úgy, hogy megy a maga feje után, és valójában nem érdekli őt igazán Isten, vagy egyáltalán nem érdekli Isten, Jézus Krisztus, ott van az ő kis körén, a kis világán kívül. Valójában mindnyájan így jövünk erre a világra. Ez tehát az első, és akkor a következő képen már azt látjuk, hogy a kereszt az már a körön belül van, csak rajta van egy kalitka. Itt olyan emberről van szó, aki már hallott Istenről, meg az Úr Jézus Krisztusról. Lehet, hogy már egész sok mindent tud róla. Lehet, hogy már nagyon sok bibliai történetet és igét is ismer. Csak éppen az élete feletti uralmat nem adta még át az Úrnak, Jézus Krisztusnak. Még mindig ő ül a széken. Tehát még mindig a saját feje után megy. Az ilyen emberre lehet azt mondani, hogy érdeklődő ember, de a vallásos emberek is valójában még általában ebben az állapotban vannak, hogy tudnak ők sok mindent Istenről. Csak éppen Isten nem nagyon szólhat bele a mindennapjaikba. És aztán végül is a harmadik kép, a harmadik kör mutatja meg az újjászületett embert. Az újjászületett embert, akire az jellemző, hogy már nem ő ül ott a széken, élete trónján már nem ő ül, azt átadta az Úr Jézus Krisztusnak, annak, akit valójában megillet, és aki egyedül tud uralkodni, aki minden hatalom menjen és földön, és félreérthetetlen mozdulattal jelzi ez az ember, hogy itt vagyok, Uram, és a rendelkezésedre állok, hiszen ott térdel a kereszt, azaz ott térdel az Úr Jézus Krisztus Isten előtt, vagyis imádlak téged, mint Istenemet, és szolgállak téged, mint Uramat. Átadta az uralmat az élete fölött. Hadd mondjam még el azt, hogy a középső kép, tehát a megelőző kép, és az az állapot, ez nagyon megtévesztő tud lenni. Sokan, akik azt akik már tudnak az Úr Jézus Krisztusról és Istenről sok mindent, és ismerik Isten igéjét, azt gondolják, hogy akkor az ő életük már teljes mértékben rendben van. Itt vannak sokszor Isten tiszteleten, részt vesznek, hallják az Úr szavát, akkor ők már biztos jó helyen vannak. De az életünk akkor jön igazából rendbe, hogyha átadtuk az életünk trónját az Úr Jézus Krisztusnak. És aki így valóban megtér, hogy itt térdel ott az Úr Jézus Krisztus előtt, az Isten gyermeke. És ez pedig azt jelenti, hogy Isten adja a szent lelkét az ilyen embernek. És az újjászületett ember, aki kapta Isten szent lelkét, az egyet akar már az ő Istenével, Urával. Vagyis az a vágya is, hogy az ő útján járhasson és haladhasson előre, és hogy az ő akarata szerint tudjon élni. És ott már az történik, hogy azok az isteni parancsok, amelyek kívülről érkeznek egyébként hozzánk el emberekhez, azok már bensővé válnak, és belső késztetésként segítenek bennünket előre az Úr Jézus Krisztus követése útján. És valójában ebben élhetjük át igazán az Isten gyermekeinek szabadságát, hogy szabad vagyok már az Isten szerinti jó cselekvésére, az Isten akarata cselekvésére. Már megtehetem, és már abban lelem az örömömet, hogyha az ő akarata és az ő terve válhat valóra általam is, és a munkálkodásommal közreműködhetek ebben. És így lehet egyre engedelmesebb és megszentelt az életünk. A szent, biztos, hogy sokan tudjuk, azt jelenti, hogy Isten számára lefoglalt. Vagyis, hogy az életünkben egyre több minden az Isten uralma alá kerül ténylegesen is. És reméljük, hogy a végén már az egész életünk az ő uralma alá kerül. Amire mi törekedhetünk, az az, hogy Krisztus hadd növekedhessen, az ő természete hadd erősödhessen bennünk. Az ő indulata, az az indulat, amelyről megint csak a Filippi levélben olvashatjuk, hogy amely indulat abban mutatkozott meg, hogy önmagát adta, értünk, hogy lemondott a dicsőségről. Azért, hogy nekünk örök életet, üdvösséget szerezzen, azért, hogy előttünk a menny kapuja megnyílhasson. És mi olyan jó lenne, hogyha a bűneink ellen harcolnánk, és nem pedig a másik ember ellen, mint tették ott akkor, Abnér idejében, hogy Júda és Izrael egymás ellen fordult, Saul háza és Dávid háza egymás ellen fordult, testvér testvér ellen. Hát bárcsak ne egymás ellen harcolnánk, hanem harcoljunk mi, mindaz ellen, ami Istennek nem tetszik, ami nem egyezik az ő akaratával. De mindez, hogy mi így élhessünk, hogy szabaddá válhassunk az igazán jóra, az Isten szerinti jónak a cselekvésére, egyáltalán azért lehetséges, amit az Isten tett értünk. Azért, mert maga Isten fizetett meg, ami ellene való lázadásunkért. És igazából annak idején az volt a reformáció, hogy ez lett döntő kérdés, hogy ki fizetett meg? Ki fizetett meg az Isten elleni lázadásunkért? Ki fizetett meg a bűnért? És van-e ára, hogy Istenhez visszakerüljünk, vele megbéküljünk, és benne boldog életet kapjunk? ez volt az igazán központi kérdés akkor. Hogyha visszagondolunk a reformátorokra, akár Lutherre, Calvinra, azt láthatjuk, hogy megtisztításról beszéltek. Igen. Mert a keresztény vallás hordozója maga az egyház lett akadályá az Istenhez vezető úton. Hogy a kegyelem forrásához már nem találhattak oda az emberek. És akkor ott, a reformáció korában, annak a kornak a nagyjai riadtan látták azt, hogy az önüdvözítés, tehát, hogy majd én megoldom, ennek a roncsai maguk alá temetik, és már-már elérhetetlenné teszik a kegyelem valódi forrását, és ezért megtérést és újjászületést sürgettek. Ezért hát, aki igazán akarja ünnepelni a reformációt, az ma sem tesz más, mint amit ők tettek. Az evangéliummal kezdi, az evangéliumot ünnepli, a boldog üzenetet hirdeti, hogy az Isten fizetett meg, és drága árat adott, ami üdvösségünkért, örök életünkért. És azt kérdezi hálás szívvel, hogy mi az Istennek jó és kedves, tökéletes akarata, hogy betöltse azt. És aki igazán akarja ünnepelni a reformációt, az buzgón remél Szentlélek áradást, megtisztulást, megszületést Szentlélekre, és várja a boldog feltámadást egy jobb világra. Amen. Pályaszoljunk Isten igényére most ének szól a 272. dicséretünknek a 4. verszakát. Keressük meg és énekeljük 272. dicséretünk 4. verszakát. Ki magában, imádságban válaszoljon Isten szavára. Köszönjük neked, Urunk, hogy van lehetőség a visszafordulásra, hogy visszatalálhatunk hozzád mi emberek. Köszönjük, hogy ezt te magad tetted lehetővé. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus, egyszülött fiad, eljött ide a földre, és életét adta ezért. Köszönjük, hogy magára vette a bűneinket, minden bűnünket. És ezért van lehetőségünk a megtisztulásra. Köszönjük, hogy ezért kerülhetünk egyáltalán közösségbe veled. Köszönjük, hogy lehetünk családod tagjai, gyermekeid. Köszönjük, hogy hallhatjuk szavadat, érthetjük egyáltalán szavadat, akaratodat. Köszönjük, hogy megismerhetjük tervedet, és köszönjük, hogy e tervbe beleilleszkedve, együttműködve veled, igazán a helyére kerülhet az életünk is, de közben a te csodálatos nagy üdvösségünket munkáló terved is megy előre. Köszönjük, hogy mi is részesei lehetünk ennek, hiszen tudjuk, hogy te nélkülünk is meg tudod valósítani, de jaj nekünk, ha kimaradunk abból, könyörülj meg rajtunk, hogy vágyakozzunk a te még mélyebb megismerésedre, hozzád még közelebb, hogy tudjuk igédet úgy fogadni valóban, mint a te szavadat, és akarjunk igazodni hozzá, hogy az élet igéjére tudjunk figyelni hétköznapok rohanása közben is, és arra kérünk, abban is segíts nekünk, hogy amikor kell, meg tudjunk állni. Urunk, imádkozunk azért, hogy segíts lelked által abban is, hogy igazán át tudjuk adni a vezetést életünk fölött. Hogy nem mi feszítsünk ott a trónon, hanem tied lehessen az. Imádkozunk így nem csak magunkért, hanem szeretteinkért. Imádkozunk egész gyülekezetünkért, azokért is, akik nincsenek itt. És könyörgünk azért, hogy hadd lehessünk valóban eszközök, hadd lehessünk csillagok, akik ragyogni tudunk itt a világban, és akik így segítségül válunk mások számára abban, hogy ők is megtalálhassanak téged. Könyörülj meg, kérünk, egyházunkon, népünkön, vezetőinken. Imádkozunk azért, hogy bárcsak ők is oda tudnának fordulni hozzád, bárcsak a te szavad, igéd, akaratod lenne számukra is mérvadó. Imádkozunk, Urunk, a reformáció ünnepéért is, azért, hogy ne csupán múló ünnepi hangulat legyen, hanem valóban szolgálhassa életünk, közösségünk, egyházunk megújulását. Hallgass meg, kérünk bennünket kegyelmesen, Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt imádkoztuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi legyen meg a tálalatunk, mint a mennyben, tudunk is. Ami minden napi kenyerünket, az emlékünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
Isten igére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. versében olvashatjuk ezt, és amikor az adakozásra hívom a testvéreket, akkor emlékeztetem is egyben arra, amit egy héttel ezelőtt is hirdettem már, hogy a mai vasárnapi perzsely pénzünkkel a Nyíklátháza mezőnyéki reformátusok templom építését segítjük. Ez országos méretű összefogás, tehát minden gyülekezet a mai perzsely pénzét erre a célra küldi el, legalábbis erre hívtak föl és buzdítottak bennünket egyházunk vezetői. A gyülekezeti alkalmakkal kapcsolatban hirdetem azt, hogy A szerda délelőtti nyugdíjas alkalom most elmarad, viszont várjuk a nyugdíjas testvéreket is, és mindenkit várunk sok-sok szeretettel a szerda esti reformáció ünnepi istentiszteletre, tehát reformáció istentisztelet október 31-én szerda este 6 órai kezdettel lesz itt a mi templomunkban. Igét hirdet közöttünk Endrefi Géza, az evangélikus gyülekezetnek a lelkipásztora, és előadást fog tartani közöttünk dr. Pásztor Jánosné, aki teológiai professzor, néhai teológiai professzor özvegye, és aki a Református Nőszövetségnek országos vezetője. A előadásnak a témája a reformáció és a nők. Hirdetem azt is, hogy egy hét múlva vasárnap megterítjük az ugonak szent asztalát is, a reformáció alkalmából is, és újborért való hálaadás jegyében is, tehát egy hét múlva úrvacsori közösségben is együtt lehetünk. Előkészítő istentisztelet lesz ezért a csütörtök esti alkalmunk, tehát csütörtök este biblióra helyett előkészítő istentiszteletet tartunk, este 6 órától várjuk erre is a testvéreket. A pénteki felnőtt konfirmáció előkészítő most kivételesen elmarad. Hirdetem azt is, hogy megkerestek bennünket az ügyben, hogy itt Budaörsön ruhagyűjtés indult székelyhídi árva gyerekeknek, illetve időseknek, rászoruló családoknak, és csatlakozhatunk, illetve erre kértek bennünket, hogy csatlakozzunk gyűjtéshez. Már felesleges, de még jó állapotban lévő holmikat, például ruha, cipő, játék, ágynemű fogadnának nagy-nagy örömmel. Az ajándékok elosztását a székelyhídi református egyházközség intézi, és juttatja el a Gálos Petri gyermekotthonba az árva gyerekek részére, azon kívül pedig az ottani, tehát székelyhídi idősek otthonába, illetve arra rászoruló családoknak. A ruhákat, illetve amiket a testvérek erre a célra szánnak, mi gyűjtjük itt, és aztán majd innen továbbítjuk azoknak, akik ezt a gyűjtést szervezik, és majd ők fogják Székelyhídra eljuttatni. Örömmel hirdetem azt is, hogy elkészült az őszi reformáció ünnepéhez kapcsolódó gyülekezeti hírlevelünk is, átvehetjük ott hátul a kijáratnál. Nagyon szépen köszönjük mindazok közreműködését, akik hozzájárultak egyáltalán ahhoz, hogy a kezünkbe vehessük ezt a hírlevelet. Hirdetem azt is, hogy ma délután 2 órától a Budaörsi Rádióban ismét a Budaörsi Református Egyházközség, azaz a mi gyülekezetünknek az adása lesz, és ebből hallgathatunk meg most egy kis ízelítőt Tóth György testvérünk jóvoltából, illetve szolgálata nyomán.
Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatók! A legutóbbi adásunkban dr. Pálhegyi Ferenc a technika csodáinak és életünknek, boldogságunknak a kapcsolatát mutatta be. Ma a technika vívmányainak egy speciális eredményéről lesz szó, az információs társadalomról. Onnan indítanám a dolgot, hogy a minap hazafelé utazva az okostelefonomon olvastam, hogy Iránban korlátozzák az internethez történő hozzáférést, továbbá az ortodox zsidó papság az okostelefonok bezúzását javasolja, mert azok nem elégítik ki a kóser igényeket. De milyen legyen a keresztények viszonya az informatika elképesztően tág lehetőségeihez, például az említett internethez és okostelefonokhoz? Egy olyan előadás részleteinek bemutatásával szeretnénk segíteni az eligazodást, amely 2006-ban hangzott el dr. Vicián Miklóstól. Az első részben magáról az információról, annak sajátosságairól lesz szó. Az információ hatalom és korunk igazi csatáit és háborúit nem nyilvánosan lőfegyverekkel vívják, hanem csendben a háton mögött informatikai eszközökkel. Mára az információ a hatalom fő forrása lett. A műsor második részében az információnak az emberre gyakorolt hatását vizsgáljuk meg. Megtudjuk, hogy minden cselekedetünket és tevékenységünket különféle információk motiválják, szerepük a fiziológiai igényeink, azaz a levegő, víz és táplálék szintjével vetekszik. Az is kiderül, hogy mennyi információra van szükségünk, és hogy létezik-e káros hatású információ. Végül receptet is kapunk arra, hogy miként álljon a keresztény ember az információ özönhöz. A harmadik rész alcíme félig viccesen bibliai informatika is lehetne, mert Isten kijelentésétől és a Bibliától indítja az információforrásokat és az információhordozókat. És mint az ki fog derülni, a vicc nem is vicc valójában. Bízom abban, hogy műsorunk segít hívőknek és nem hívőknek egyaránt eligazodni kicsit kaotikus, kicsit nehezen érthető világunkban, és megóv minket az eltévejedéstől.
Nagyon szépen köszönjük, mindezt át a Budaörs Rádió adásaként hallgatható meg ma délután 2 órától. Most pedig a 378. énekünknek énekeljük a 2., 4., 6. és 7. verszakait. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!